Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Kóth Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Köszöntelek.
Szia Ági, köszöntöm én is a hallgatókat.
Egy olyan témával kerestél meg, aminek én rettenetesen örültem, ami tulajdonképpen egy pozitív kicsengésű dolog. Nagyon sok negatívum vesz körbe bennünket, különösképpen nagyon örülök, mert hogy egy olyan dologról fogsz beszélni, ami pozitív, miről is?
Alapvetően arról, hogy hogyan csökken az erőszak az emberiség történelmében. És talán azért is mondtad így az elején, hogy ez most különösen aktuális, mert a szomszédban folyik egy nagyon a múltat idéző, nagyon értelmetlen és ostoba, és ennél fogva aztán pusztító háború. És mostán újra sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az erőszak az ugyanolyan, vagy még rosszabb, mint volt a történelem folyamán, és a többi. Na most ehhez képest nagyon rég, tehát még a közösségi média, és ez a háború előtt jelent meg egy könyv, amit olvastam erről, egy Steven Pinker nevű pszichológus matematikusnak a könyve, ami ezt veszi sorra rengeteg adattal és történelmi kutatással, és ugyanez a végkicsengése a könyvnek, hogy persze az emberi magatartásban kódolva van az erőszak, és bármikor előfordulhatnak olyan helyzetek kisebb kultúrákban vagy nemzetek között, amik agresszív konfliktusokhoz vezetnek, de a trend az félreérthetetlen, az utóbbi mondjuk 3-500 évben képtelenség olyan adatot találni, ami megcáfolná, hogy egyre kevesebb az erőszak az emberek között.
Tehát, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor az a nagyon-nagyon jó hírünk, amit statisztikai adatokkal egy pszichológus, matematikus alátámasztott a könyvében, illetve a kutatásaiban, hogy az erőszak, pontosabban az agresszió csökken.
Az erőszak csökken, így van. Ezek nem feltétlenül mind az ő kutatásai, de ez nem is fontos. Így antropológusok, így szociológusok, pszichológusok, történészek, hadtörténészek. Elképesztő munka kell legyen. Hát gondold el, hogy föltúrni azt, hogy mondjuk 5-600 éve tényleg hányan haltak meg háborúban, mert ugye nem mindenről tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy volt a 100 éves háború, de azt nem tudjuk, hogy mondjuk amellett hány mondjuk kisebb nemzetek vagy etnikumok közötti hány olyan konfliktus volt, amiben meghaltak emberek, de megtalálták a módját, eszmetlen fárasztó számomra ennek a matematikai része, de tudják a módját annak, hogy használható modellekből félreérthetetlenül, még egyszer mondom, ez a trend bontakozik ki.
Mesélj nekünk egy kicsit ezekről az adatokról, hogy meggyőz bennünket, mert tényleg nehéz ezt most elképzelni, miközben a tévéhíradó tele van, meg háborús vészhelyzet. Tehát hallunk egy
fétában mindenhonnan. Okay. Ez is kezdhetjük. Számomra az egyik egyébként hátborúsztatóbb adat, és a legérdekesebb is az, hogy miközben a technológiai felkészültségünk egyre professzionálisabb, egyre ördögiben profi, hogy így mondjam, tudja, van atomvegyi fegyverek, biológiai fegyverek, nagy hatékonyságú pusztító fegyverek, ennek ellenére messze kisebb a halálos áldozatoknak a száma, még a háborús konfliktusokban is, mint régen. Például van ebben a könyvben egy olyan táblázat, ami azt méri össze, hogyha az emberiségnek a mai létszáma mellett zajlana például egy An Lushan nevű kínai vezérnek a nevéhez kötött háború, akkor most 430 millió ember halt volna meg, az majdnem 500 milliárd. Hát ettől még az első-második világháborúban összesen is marha messze voltunk, hála Istennek. De hát ez ugye most az, hogy nem tudom, ez több száz, vagy 1000 vagy 1500 évvel ezelőtt volt, és akkor sorra vesz néhány ilyen, például a mongol hódítás. A mongol hódításban annak idején durván 40 millió ember halt meg. Az rengeteg akkor, és ma is rengeteg lenne, majdnem 300 millió embert föltételezne a mai arányok mellett, de hát ugye ezt sem értük el, hála Istennek, még a két világháborút összevéve sem. A rabszolgaságban 20 millió rabszolga halt meg, a kereskedés, illetve hát a
rabszolgatartások
következtében. Ez ma 130 millió embert jelentene. Hát gondold el, hogyha bárhol a világon ma 130 millió ember abba halna bele, hogy az egyik kontinensről a másikra viszik embertelen körülmények között, és ott úgy tartják őket, mint a tárgyakat, még az állatokat is néha jobban tartották, mint őket, szerencsétleneket, akkor 130 millió emberről szólnak a hírek, hogy éhen haltak, megverték őket, agyonverték, megerőszakolták, a hajón ilyen szomjan haltak, nem tudom. Hát ilyen nincs. Na most ezek persze nagyon kiemelt adatok, de hogyha most elkezdenünk belemenni, nem menjünk bele szerintem, mert eszmetlen sok adat van, akkor ezt tapasztaljuk minden más erőszakos cselekménynél is. Tehát egészen olyan banálisnak nevezhető apróságok is, hogy mondjuk hány gyereket vernek meg otthon, sokkal kevesebb. Oké, hogy a bejelentett esetekről szól a statisztika, de ugye a bejelentett az mindig visszautal a látens ügyekre is. Tehát, hogyha a bejelentett ügy is drasztikusan csökken, akkor nyugodtan föltételezheti mindenki, hogy különösen a mai korban nem arról van szó, hogy ma egy szülő félre elmenni a rendőrségre, akár Kiskunalason, akár Detroitban, vagy Tokióban, teljesen mindegy. A világ változik, és ennek a változásnak a veleje, a legfontosabb lényege érzelmi, mentális, pszichológiai, szociológiai szinten az, hogy egyre kevésbé elfogadott. tudjuk, 100 évvel ezelőtt az, hogy valaki otthon megerőszakolta a feleségét, az nem hogy hír nem volt a helyi újságban vagy sajtóban, hanem még a családban sem feltétlen. Nem is nevezték volna annak, nem hogy nem jut el a közélet szintjéig, tehát mondjuk az igazságszolgáltatás szintjéig, meg sem fogalmazik, hogy ez erőszak. Gyereket megpofosszák, szíjjal verik, minden pénteken mondjuk, amikor hozza haza a bizonyítványát. Ez nem hogy bevet volt, hanem szinte elvárt. Ma ez egy normán kívüli, egy elfogadhatatlan. Számít. Igen, egyre inkább. Különösen itt a nyugati civilizációról van szó, tehát mondjuk az északi féltekéről, mondjuk Oroszországot kivéve, tehát Japántól Európán át Észak-Amerikáig ez a morál. És aki ezt megsérti, az sérti a morált. Nem feltétlenül kerül börtönbe, ez evidens, de az a lényeg, hogy ez a fajta erőszakos fellépés, ez elfogadhatatlanná válik, és egészen egyébként az etikettig, ez is egy megdöbbentő tapasztalat. Ma már nincs értelme olyan etikettkönyvet kiadni, mint mondjuk 270 évvel ezelőttről tudok például egy olyat, amiben még elő kellett írni nyugat-európai lakosoknak, hogy utcán nem közösülnek. Vagy hogy nem, ez halál komolyan mondom. Vagy hogy nem piszkálják villával a fogukat közösségi étkezésnél, nem törik bele a szájukat a terítőbe.
Most erről jut eszembe, hogy kb. 30 évvel ezelőtt biciklitúráztunk a ifjúsági csapattal, és egy vidéki kocsmába, ott ittunk mindig üdítőt, pihentünk, ki volt írva hatalmas táblára, hogy ne köpj a padlóra. Azt hittük, hogy ez vicc, de mondták, hogy nem, hát volt olyan időszak, amikor erre szükség volt.
Ja, hogyha ez 30 éve fent volt, akkor látjuk, hogy 30 év alatt már Magyarországon is egy vidéki kis kocsmában is történt annyi változás. Mentális átalakulás, hogy erre már nincs szükség. Már az lenne a furcsa, hogyha ezt kiírnák. Nyilván nem kellene, igen. Tehát ha ezt valaki kiírná, az furcsa lenne.
Most, hogy erről beszéltél, eszembe jutott, talán sokak olvasták, nagyon népszerű író a Harari könyve, ami most felidézi azt egy kicsit, amiről beszéltél, tehát például a gyilkosságok száma is. Kicsit ezek a statisztikák ott is megjelennek, és én meg is lepődtem, amikor elolvastam. És talán azért meglepő ez, és talán a hallgatók is most nem is hiszik el, amiről beszélünk, mert hogy ha történik ilyen erőszakos cselekmény, akkor azt a híradások miatt, a világháló miatt pillanatok alatt mindenki megtudja. Ugyanakkor számszerűen sokkal-sokkal kevesebb, erőszakos cselekmény történik.
Igen, sokkal lármásabb a közhangulat, meg a sajtó által teremtett médiatér, vagy ez a közösségi igen. tér, és ezért valóban ezt gondoljuk. Jó példa ez, amit említettél, most konkrétan a lincselések száma van előttem az USA-ban. 1880-ban 160 lincselés történt, az ugye közösség elleni és közösen elkövetett. 160 történt évente. Az majdnem minden másnap. 1960-ban már 1-2, olyan lapos a görbe, hogy már én nem is tudtam kiolvasni a grafikonról, hogy az mennyi lehet vajon. Tehát például ilyen számok támasztják ezt alá. Aztán például ott van a terrorizmus, az ugyan egy kicsit kívül esik ezen, de a terrorizmusra szemben valóban talán az a legtípusabb olyan terület, ahol a médiafogyasztó átlagember azt érzi, hogy ez ma az egyik legközvetlenebbül és legnagyobb mértékben fenyegető veszély. Hála Istennek, a számok azt mutatják, hogy ez periférikus, most az áldozatok számát tekintve nyilván borzalmas tragédiák történnek, amikor felrobbantanak valamit, vagy lelőnek a nyílt utcán. A szörnyű látni, szörnyű átélni, mert ugye mi is azokon az utcákon közlekedünk. De valójában 100 000 főre vetítve 10%-ok, 100%-ok halnak meg szerencsére csak, idézőjelben mondom, csak terroristák által elkövetett agresszív cselekményekben.
Tényleg ezeket olyan furcsa végig gondolni, és valószínűleg abból adódik ez az ellentmondás, hogy ha történik ilyen, akkor a média vihar felkavarja, és mindenki úgy érzi, hogy te úristen, engem is te fognak lőni az utcán, de ha a számadatokat nézzük, hogy hányan haltak meg erőszakos cselekményben régen, és ma, akkor megdöbbentő, hogy mennyire biztonságban vagyunk ahhoz képest.
Igen. Csak ugye, hogyha mondjuk most bocsásson meg a halasi hallgató, hogy ilyen példával hozakodok elő, hogyha mondjuk itt a piacon robbantanak, mint hogy volt Hollandiában, meg sok helyen Csírében, az sokkal jobban sokkol bennünket, mint amikor elolvassuk a történelmi könyveket mondjuk a második világháborúról, vagy az arab országokban folyó, vagy a Pakisztán és más országok környékén folyó terrorizmusról. Ha itt történik azokon az utcákon, ahol sétálunk, bicajozunk, a kölykeinket sétáltatjuk, találkozunk egymással, az sokkal sokkolóbb, és ugye hetekig ezzel foglalkozik a sajtó, azt gondoljuk, hogy ez egy közvetlen masszív fenyegetés, szerencsére messze nem tartunk itt, és ezek a számok is csökkennek. Akkor vannak nagy kiugrók, amikor történik valami, például a 9-11-es terrorista támadás, akkor például fölment a 100 000 fő per egyre. Hát azért hála Istennek az is nagyon kevés, ahhoz képest, hogy mondjuk Európában a középkorban gyakori volt a 100 000 fő per 75-ös, 100-as elhalálozás erőszakos cselekményeknek, tehát sokszorosan, messze sokszorosan.
Ez egyébként tetten érhető ez évszázad szintjén, tehát hogy mikor volt ez a folyamat, amikor elindult, hogy az agresszivitás és az erőszakos cselekménye száma ilyen radikálisan csökkent?
Igen, ez körülbelül azokra az évszázadokra tehető, a 17. század vége, 18. század eleje, amikor a felvilágosodással és az államok még erősebbé válásával, még jobb megszervezésével bizony a biztonság nőtt. egyrészt az államok gondoskodtak arról, de nem csak ekkor, majd említek mindjárt rá egy példát, ami egyébként a történelmi könyvből emlékeztem rá. Szóval az államok gondoskodtak arról, hogy ne történjenek erőszakos cselekmények, gondoskodtak arról apparátussal, törvényekkel, oktatással, hogy ezeknek a számát minimalizálják, illetve minden olyan tendenciát visszaszorítsanak, ilyen volt egyébként a vallás, ami ezeknek sokszor a táptalaja. Én nem vagyok vallásellenes, magam is istenhívő vagyok, de azt meg kell állapítani, hogy bizony a hiedelmek a tömegben az agresszív cselekményekre való hajlamot nagyban elősegíték. Ugye van ez a...
Miért is? Mert hogy a hiedelmek...
Van egy olyan természetünk, hogy a mi csoportunk jó, az ők csoportja nem jó. Ez egészen az őskortól hordjuk magunkban, ezt óvodáskorunkban, aki még emlékszik, hogy mi volt, a kékruhások a jók, és a pirosak a fiúk ilyenek, a lányok olyanok, a kicsik emiljenek, a nagyok nem tudom, micsoda. Szóval van egy ilyen csoport egóra való hajlam, van egy ilyen csoport önzés, egy ilyen szociocentrikusság bennünk, és itt a vallás alatt én nem is egyébként csak spirituális hagyományokat értek, hanem például a kommunizmus. Tehát a bolsevikok voltak az egyik legszociocentrikusabb világnézet, vagy a nácik. Mindenki, aki nem volt német, nem volt árja, aki nem bolsevik, és így tovább. Igen. Az elpusztítandó ellenség. Nem azt mondták, hogy kerüljük őket, nem tudom, ezek kulákok. Minimum söpörjük le a padlást, de lehetőleg mondjuk vessük börtönbe.
Igen, én azt gondolom, hogy itt nyugodtan kitágíthatjuk a kört a hiedelmeknél.
Abszolút.
Mert
igen.
Hogy tehát a francia utálta a németet, a magyar a román a magyar. Számtalan olyan
a kommunista a keresztényt, a keresztény a zsidót, a magyar a cigányt, és itt tovább.
Igen, akkor ezt tekinthetjük hiedelmeknek, hogy a csoport azonosult ebben, és mindenki, aki nem ez, akkor azt utáljuk, gyűlöljük, megöljük, legyőzzük, elvesztük tőle.
A hiedelem szót azt azért használom, mert azt hiszem egyébként Voltaire mondott egy ilyet, hogy minél kevésbé alátámasztott, pont erről írtam a Facebookon, csak pont Voltaire-t nem tettem bele, pedig fogalmazta ezt meg nálam nyilván sokkal jobban, hogy minél kevésbé bizonyítható valami, annál inkább képes az embereket arra fanatizálni, hogy valami erőszakos cselekményt vagy kegyetlenséget kövessenek el.
Annak az eszmének az érdekében.
Vagy annak a fanatizáló hatás, annak a hipnotikus hatására. Mondok egy példát, hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy a Facebook olyan algoritmusokat csinál, amikkel manipulálni tud téged, olyan pszichológiai karaktert épít föl, amivel manipulálni tud téged, akkor ez a gondolat az olyan kicsit bonyolult, most hogy is van, idegen, messze van, stb. De ha azt mondom, hogy a Facebook ördögi szakértői ellopják a lelkedet, az a hagyományos emberi indulatot berántja. Ugye az ördögi összejátszás, háttér összeesküvés, nem tudom mi, pusztán attól, hogy máshogy fogalmazta meg ugyanazt a dolgot, az, hogy személyiség karaktert épít és visszaél vele az adataiddal, meg a lájkjaiddal, vagy az, hogy azt mondom, hogy ördögi ellopja a lelkedet, egy benne. Ördögi összeesküvés, ugyanazt mondom más szavakkal, és sokkal több ember dühöngene ettől az utóbbitól, mint egy tudományos leírásától.
No, ezt a témát fogjuk folytatni jövő héten. Jó hírünk van, mert tulajdonképpen nagyon pozitív dologról beszélgetünk, hogy az agresszivitás csökken, méghozzá radikálisan csökken, számszerűen mérhetően csökken, a gyilkosságok, a háború áldozatok, a terror cselekmények áldozatai, a lincselések csökkennek.
Családon belül erőszak
csökken, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, és hogy mi az oka, ugye mondtad, hogy ez köthető, igenis mondjuk a felvilágosodás korától kezdve indul ez a radikális csökkenés, ezt fogjuk taglalni a következő héten. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a témát és az adatokat.
Köszönöm, beírtál.
Kohut Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval beszélgettünk. Jövő héten is tartsanak velünk, hiszen az okokat fogjuk végig gondolni, hogy ennek a nagyon-nagyon pozitív változásnak mik az okai.